Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. Ez az idei évad utolsó előtti műsora, amelyben természetesen a szerbiai választási kampánnyal foglalkozunk, így kampánycsend előtt két nappal, és természetesen lesz még egy adásunk a jövő kedden, amikor majd a választási eredményeket fogjuk, tehát a december 17-i választás eredményeit fogjuk értékelni. Még azonban, mielőtt belevágnánk a mai témánkba, ezúttal is arra kérem önöket, ha megtehetik, akkor támogassák az Észverés munkáját, az Észverés csapatát. Ezt a műsort kizárólag akkor tudjuk jövőre februártól folytatni egy rövid szünet után, hogyha a nézők, hallgatók kiállnak mellettünk, ugyanis semmiféle sem állami, sem nem kormányzati szervezet által nyújtott támogatásban nem részesülünk, bármilyen híresztelések is vannak, amelyek akár ezt cáfolnák, azok nem igazak. Úgyhogy kizárólag önökre számíthatunk, és arra támaszkodhatunk, amit önök tudnak számunkra fölajánlani. Ennek a legtranszparensebb és az általunk leginkább preferált módja az, hogyha a Patreon oldalunkon keresztül támogatnak bennünket. Ennek a címe látható a képernyőn, illetve ugyanígy a leírásban is szerepel. Ha viszont mégsem a Patreon oldalt választanák, akkor pedig írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címre, és a támogatás egyéb módozatairól is tudunk beszélgetni. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ugyanis december 17-én ismét előrehozott köztársasági választás lesz Szerbiában. Mondhatni, hagyománya van a rendkívüli választásoknak errefelé, hiszen tavaly, de 2016-ban, 2014-ben és 2012-ben is idő előtt feloszlott a parlament, majd új választás következett. És természetesen minden ilyen választás sorsdöntő, akár csak a mostani, hogy miért sorsdöntő, és miért ne lehetett volna kivárni a 4 éves ciklus végét, arra mindig van valami bot csinált a magyarázat, ám a valódi okok felől csak találgathatunk, de a legvalószínűbbnek az a magyarázat tűnik, hogy a hatalmon lévő pártoknak most felelt meg leginkább, vagy azért, mert erősnek érzik magukat, és ezt a helyzetet beszeretnék betonozni, vagy azért, mert érzik, hogy ennél már csak egyre gyengébbek lehetnek. És ha már lúd, akkor legyen kövér, nem csak köztársasági képviselőket, hanem tartományiakat is választunk, és jó pár önkormányzatban is választások lesznek, amelyek közül a legfontosabb és a legnagyobb téttel bíró kétség kívül a belgrádi önkormányzati választás lesz. Hogy vajon sikerül-e bármelyik szinten leváltani vagy átalakítani a jelenlegi hatalmi struktúrát, és mi következik a választások eredményéből? Többek között ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni mai adásunkban vendégeimmel és kollégáimmal, Kókai Péterrel és Bajtai Kornéllal. Szervusztok!
Szia, jó estét!
Jó estét!
Hát akkor ez az első kérdésem, szerintetek is egy sorsdöntő, hagyományosan sorsdöntő választás előtt állunk-e, és érzitek-e a levegőben a változás szelét? Kornél.
Hát nyilván mindig megvan az oka annak, hogy miért írnak ki sorsdöntő és előrehozott választásokat, és hát ahogy tulajdonképpen felvezetted ezt, erre nem nagyon lehet mást mondani. Nyilván most felelt meg nekik ebben a pillanatban, találgatni tudunk abból, amit különböző elemzésekből, illetve hazai és külföldi értesülésekből össze tudunk rakni. A legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy Vučić elnök most már olyan szintű nyomás alatt van, és az utolsó kreditpontjait veszíti el a nyugat előtt, akik valójában azért állnak mögötte, mert a koszovói történet rendezését ígérte meg, és ugye közben itt vannak ezek a mindenféle francia, németnek, meg Ohridinak is, meg az ég tudja már hányféle megállapodás, amik valójában mind Koszovó helyzetének a rendezését célozzák, és hát itt a nekem leginkább reálisnak tűnő forgatókönyv az, hogy azért kellett most gyorsan ezt a választást kiírni, hogy utána egy megfelelő többség birtokában ezzel kapcsolatban azokat a jogalkotási lépéseket megtegyék, amiket a nyugat elvár ahhoz, hogy ne hátráljanak ki a jelenlegi hatalom mögül. Most nyilván ehhez jönnek a különböző olyan találgatások is, hogy ennek úgy lesz kétharmados támogatottsága, hogy a hatalom mellé odaállnak a Szerbia az erőszak ellen koalíció tagpártjai, vagy legalábbis azok ezek közül, amelyek nem utasítják el kategorikusan ezt a megoldást, és hogy így lehet tovább lépni. De akár igaz ez a második része, akár nem. Nyilvánvaló, hogy mivel Vučić jelezte, hogy ezúttal 4 évig szándékozik ezt a parlamentet fönntartani, nyilván egy olyan kalkuláció lehet benne, hogyha ezen a parlamenten az új összetételen átverik a Koszovóval kapcsolatos jogszabályokat, akárhogy is nevezik vagy csomagolják azokat be, akkor utána a 4 év az talán elég lesz ahhoz, hogy közben olyan dolgok történjenek, hogy a nép emiatt ne vonja meg tőle a bizalmat.
De ezt találgatjuk már nem tudom én hány éve. Tavaly is választások voltak, akkor is volt egy ilyen elképzelés, hogy nyilván azért történt ismét egy előrehozott választás, mert majd most dönteni fog az államfő, és végre bekövetkezik az, amire várunk. Aztán ez mégsem következett be, nem következett be korábban sem, és azt látjuk, hogy továbbra is a nyugati támogatás az legfeljebb szavak szintjén egy kis dorgálást láthatunk, de hát gyakorlatilag a gazdasági szempontból továbbra is befektetések jönnek. Nem látszik az, hogy távoznának innen mondjuk nyugati cégek, tehát hogy valamiféle instabilitásra számítanának, épp abból kifolyólag, hogy Vučić nem hozza meg ezeket a döntéseket. Tehát mi az, ami ezt alátámasztja ezúttal, és nem támasztotta alá tavaly, vagy 2 évvel ezelőtt, amikor szintén választások voltak?
Hát talán az, hogy azóta ugye a geopolitikai helyzet elég jól elmozdult az ukrajnai konfliktus miatt. Itt, mintha a manőver, a mozgástér Vučić körül csökkenne. Másrészt pedig, ha már a különböző beruházásokat említed, itt, hogyha erről van szó, akkor egyre inkább kínai és orosz érdekeltségről és beruházásokról beszélünk, sokkal kevésbé pedig nyugatiról. Tehát nyilván ez a két tűz közötti táncolásnak egyrészt van ez a része, hogy Ukrajnával kapcsolatban nem hajlandó egyértelműen szint vallani, nyilván a környezete és egyéb okok miatt. Másrészt viszont egyre nyilvánvalóbb, hogy csak szavakban európai, illetve nyugatbarát, miközben egyre inkább ugye az Orbán által keleti nyitás politikájának nevezett történetbe áll bele ő is, kezdve a gyorsvasúttól, kezdve ugye a Bori és a Smederevói cégek is mind kínai tulajdonban vannak, de hát itt egy erőteljes, sokkal inkább kínai befolyás érvényesül, nem is annyira orosz.
Péter, sorsdöntő a most jövő választás, és hogyha igen, miért, ha nem, akkor úgy szintén ez a kérdésem.
Igen, hát én azt gondolom, hogy árulkodó és érdekes az, hogy tulajdonképpen ti ketten már most itt az elején, tehát nem annak a taglalásába bocsátkoztatok bele, hogy vajon milyen eredmény várható, hanem inkább abba, hogy de vajon miért itt most kellett kiírni ezeket a választásokat. Megvallom őszintén, én pontosan így vagyok ezzel, vagy mondhatom, hogy ugyanígy vagyok ezzel, tehát szinte izgalmasabbnak tartom ezt a kérdést, hogy ugyan miért kellett éppen most kiírni a választásokat, annál, amire azért majd nyilván rá fogunk térni, hogy milyen eredmények várhatók, vagy hogy zajlott ez a választási kampány. Én magam is bevallom, hogy fékezett habzású érdeklődéssel kísérem ezeket a választásokat, vagy a jelenlegi választási kampányt, ami viszont olyan szempontból árulkodó, hogyha már én úgymond hírekkel többé-kevésbé éjjel-nappal foglalkozó ember tapasztalom magamon a politikai fáradtság és érdektelenség jeleit, akkor vajon hogy lehet ezzel a kedves átlag szerbiai szavazópolgár? Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos és érdekes, megkockáztatom a jelzőt, izgalmas kérdés lehet, hogy vajon miért épp most. Na most én viszont a saját kis okoskodásaimban kétféle választ tudok erre adni, önmagamnak jelzem, tehát nem az igazságot hirdetem ki, én önmagamnak kétféle választ tudtam erre adni. Nem sors döntő, hogy az alapkérdésedre válaszoljak. Az egyik válaszom. Ugye észrevehetjük, és itt nem akarok hosszas párhuzamos elemzésbe belekezdeni, de észrevehetjük a magyarországi és a szerbiai hatalom gyakorlási struktúrájában, vagy működésében a finoman szólva is párhuzamokat. Tehát egymástól is tanulnak, egymásnak is nyilván tanácsolnak, egymástól is tapasztalatokat és ötleteket és tanácsokat vesznek el, vagy kölcsönöznek. Ezzel azt akarom mondani, hogy a közmondásszerűen jól tudott a Fideszről az a módszer, hogy mindent mér, ahogy ezt leegyszerűsítve mondják. Tehát az általuk működtetett közvéleménykutató szervezetek, cégek, intézmények, minden egyes intézkedés, jelentős vagy kevésbé jelentős intézkedés várható társadalmi hatását és a polgárokra való lecsapódását jó erőre lemérik, megmérik, és hát nem utolsó sorban ennek függvényében döntenek. Tehát a magam részéről el tudom képzelni, hogy vannak itt olyan háttérkutatások, akár az egyes pártok, akár az egyes politikai szereplők valós népszerűségére vonatkozóan, amelyet nemhogy a széles nyilvánosság, de mi is soha nem láttunk, és soha nem is fogunk látni, de a megfelelő politikai aktorok birtokában vannak, és ez valószínűleg olyan irányba hajtotta őket, ezek a háttérkutatásoknak az eredményei, hogy na, akkor most van az a pillanat, amikor ki kell írni a választásokat. A másik különbejáratú teóriám, MAL, viszont én rácsatlakozok bizonyos értelemben arra, amit Kordél mond, ez a Koszovó. Csak ezt én egy kicsit, megint csak mondom önmagamnak, én ezt egy kicsit máshogy fogalmaztam meg. Én ezt úgy szoktam mondani, vagy úgy szoktam ilyen témáról folytatott beszélgetések során mondani, hogy bevallom önkritikusan, hogy én itt konkrétan Zentán, Szerbia északi részén, főleg túlnyomó és magyar közösségben élő emberként, persze tudom, látom, követem, amennyire tőlem telik, kísérem a koszovói történéseket, de hogy ez a, és most maradjunk ennél az összegzésnél, hogy ez a koszovói cirkusz, a választások bojkottálása, az albán nemzetiségű lakosok tüntetése, a szerb lakosság tüntetése, mert hogy albánok lettek a polgármesterek azokban a községekben. A KFOR beavatkozása, a sebesült katonák, aztán a három fölfegyverzett szerbiaiba betörő koszovói fegyveres, akikről kiderült, hogy gombát szedtek, de közben nem is, és nem sorolom tovább. Tehát ez az a gyűjtőfogalom, amire én azt mondom, hogy koszovói cirkusz. Tehát ez a koszovói cirkusz mondjuk Belgrádtól délre hogyan hat a nemzeti lelkületre és a nemzeti érzületre, azt én töredelmesen bevallom, hogy fölmérni nem tudom, de lehet, hogy hat olyan érzelmekre, amelyek miatt most megint csak a döntéshozók úgy gondolták, hogy na, most kellően fölpaprikáztak a hangulatot ahhoz, hogy a nemzetmenti szerepében föltüntetve megnyerjük megint egy választást.
Igen, említett, hogy fölmérni nem tudod, és azt is mondod, hogy ugyanakkor viszont a hatalom nagy valószínűséggel mindent mér, ahogy ez Magyarországon is történik. Én elég szorosan követtem a szlovákiai választásokat, és meglepett az, hogy az utolsó egy-két hétben úgy sorjáztak a közvéleménykutatások, hogy tényleg minden napra jutott szinte egy. Különböző szervezetek mértek különböző módszerekkel. Az más kérdés, hogy aztán az eredmény nem teljesen tükrözte az eredmény ezeket a közvéleménykutatási adatokat, de minden esetre én legalábbis nem tudok az új szerb politikai gondolat nevű folyóiratnak a közvélemény kutatásán kívül más olyat, amelyre lehetne támaszkodni ebben a pillanatban, és hát ez meg nem egy profi közvélemény kutató szerv, úgyhogy fenntartással kell nyilván kezelnünk ezeket az adatokat, de ezek szerint, és ez október vagy novemberben készült ez a közvélemény kutatás, 39%-kal a Vučić nevével fémjelzett, de nem általa vezetett szerb haladó párt listája nyerne. 26 százalékot érne el a Szerbia az erőszak ellen pártömörülés. Őt követi az Ivica Dačić-féle szocialista párt azzal, hogy ezt a 8%-os SPSS támogatottságot megelőzi egy 8,4%-os ellenzékre szavaznék, de még nem tudom kire kategória. És hát még van néhány párt, amelyik bekerülne, többek között a Dveri és az Álvetnicinek a koalíciója, a Náda koalíció, illetve a Národna stranka, tehát a Vuk Jeremicsnek a pártja. Hát ezek azok, amelyek 3% fölött vannak, ugye Szerbiában most 3%-os a köztársasági parlamentben a cenzus. Mennyire gondoljátok, hogy komolyan vehető ez, illetve tudtok-e valami olyan háttérinformációkat, amelyek mondjuk cáfolják ezeket az adatokat, Kornél?
Én azt gondolom, hogy nem lehet tudni pontosan ezeket az adatokat, és ugye itt kicsit visszautalok a beszélgetés elejére, ahol Péter is mondta, hogy ő, aki napi szinten újságírással foglalkozik, langyosnak tartja, meg nem is köti le különösebben a figyelmét, én pedig, aki ugye most már néhány éve inkább az üzleti szférában mozgok, és tényleg csak így hobbi szinten, meg a munkanap végén nézem át, hogy mi is történik, illetve este egy-egy híradóból. Ebből tényleg nem lehet tudni, és viszont a Szerbia az erőszak ellen koalícióhoz tartozó bizonyos emberekkel itt Szabadkán volt egy-két háttérbeszélgetésem, és hát tulajdonképpen ez látszik kívülről is, ami információt én akkor hallottam. Ezek a pártok, és tulajdonképpen ez a komplett ellenzékre szerintem elmondható, Belgrádra gyúrnak, de maximálisan, mert ott látnak esélyt arra, hogy esetleg sikerül kibillenteni ezt a hatalmat. És én szerintem a másik kettőt pedig, most ugye mi szempontunkból kettő van, a tartomány és a köztársaság, ezeket pedig ugye a rendkedvéért nyilván lefutják, meg nyilván elmondják a hangzatos szlogeneket arról, hogy technikai kormányzással átveszik a köztársaságot, stb., de nyilván ők is tudják, hogy azon a szinten nincs esélyük, mert mondjuk tényleg konkrétan ilyen szintű rendszerváltó hangulat sincs, nem is ennyire aktívak ezek a pártok, tényleg a kampányuk kimerül abban, hogy egy-egy városban egy-két standot felállítanak, és akkor ott szórólapoznak, meg elmondanak néhány beszédet, de valójában itt Belgrád, mint a főváros körül gyűrűzik minden, mert tulajdonképpen ugye ezt is egy belső politikustól tudom, ugye, hogy Gyilasz, mint mérnök, mérnöki pontossággal áll a politikához is, és tulajdonképpen itt valószínűleg egy ilyen kétlépéses stratégiát követnek, ami nem újdonság, mert ugye 96 és 2000 is így zajlott le, a magyar ellenzék is így tervezte, csak aztán ott teljesen máshogy történt 4 év után az országos, tehát itt arra készülnek, hogyha sikerülne Belgrádot átvenni, akkor ott egyrészt pozíciókhoz és némi pénzforráshoz tudnának jutni ezek az egyébként pénzben nem igen duskáló ellenzéki pártok, másrészt pedig ott egyfajta láthatóságot szereznének, és ez lehetne nekik egyfajta dobbantó arra, hogy egy következő választáson akárhány év múlva is lesz, akkor esetleg megrohamozhassák komolyabban a köztársaságot, és én ezért is látom azt, hogy olyan tessék-lássék kampány zajlik, mert ehhez képest, ha viszont ezt árulkodó jelnek tartom, noha valójában ez a szexbotrány sokkal inkább vicc, mint szexbotrány, ami Miketić nevű politikus körül kirobbant. Az, hogy ők szükségesnek tartották, hogy az egyik fővárosi erős embert az ellenzékből megpróbálják kompromittálni valamiféle erkölcsi, homályos erkölcsi videó nyilvánosságra hozásával, ráadásul itt ugye a belbiztonságnak a neve is fölmerült. Ez azért utal arra, hogy a fővárosban azért a haladó párt is úgy méri fel, hogy kétesélyes a történet.
Uh-huh. De akkor mi az oka annak, hogy a belgrádi választás ez most szintén egy előrehozott választás lesz, hogyha kétesélyesnek érzik, és hogyha föltételezzük, hogy mindent mérnek?
Na, ez viszont egy jó kérdés, és erre nem tudnék pontos választ adni. Az is lehet, hogy, mert ugye nem kell elfelejteni, hogy Vučić se utolsó, mint taktikus és stratéga, meg nyilván vannak körülötte emberek, akik ebben segítenek. Sok esetben úgy tűnik, hogy konkrétan Budapestről, mert a megoldások nagyon sokszor hasonlóak. Lehetett olvasni, hallani ilyeneket is, hogy tudja, hogy ennyi év totális hegemónia után valamit el kell engednie, és az is lehet, hogy úgy mérte fel, hogy nem akar úgy járni, mint Orbánék, hogy meglepetésszerűen elveszít 5-6-7-8 nagy önkormányzatot, vagy még többet, hanem erre így rákészül, hogy szándékosan most, nem szándékosan, hanem ha úgy alakul, akkor Belgrád az most menjen. Viszont Belgrádnál se kell elfelejteni, hogy csak az összfővárosi választás van kiírva. A belgrádi önkormányzatokra nem írták ki a választásokat. Tehát nyilván létezik itt egy forgatókönyv arra, hogyha főpolgármestert és fővárosi hatalmi többséget is szerez az ellenzék, akkor bőségesen van egyrészt a fővároson belül, nyilván, és hát köztársasági szintről is eszköz arra, hogy ezt elfojtsák, ellehetetlenítsék, összeveszítsék az ellenzéket, ami nagyon-nagyon heterogén lesz, hogyha sikerül is többséget alakítani, mert ugye egyedül a Szerbia erőszak ellen nem fog biztosan abszolút többséget szerezni, tehát mindenféle szélső és nem szélső jobboldali, meg nemzeti, meg mindenféle előjelű pártokkal kell szövetkezni fővárosi szinten, úgyhogy az egy nagyon nehezen fönntartható többség lesz, ha sikerül is összehozni.
És hogyha már említetted a szerb borkai ügyet, hát mondjuk a témák kapcsán is azért elég nehéz meghatározni, mi az, ami dominál. Péter, te hogy látod, mi az, ami mondjuk kiemelkedik, mint téma ebben az idei kampányban, ami talán hangsúlyosabb, mint a többi, vagy egyáltalán meghatározható ez így szerinted?
Hát ez egy jó kérdés, pont az a baj, hogy hogy sem hatalmi, sem ellenzéki oldalról igazán új témákat, igazán új tematizálást nem igazán látok. Megint csak mondom, vagy hozzáteszem, amennyire én kísérem. Amennyire én kísérem, hatalmi oldalról, egész konkrétan Vučić oldalról, ugye továbbra is ez a, hát vegyük csak a választási szlogent, ugye magyarra lefordítva, Szerbia nem állhat meg, tehát mi vagyunk a balkáni tigris, ugye idézőjelben, amelyik dübörög tovább a gazdasági fejlődés útján, ennyi és annyi beruházás, ennyi és annyi külföldi tőke, ennyi és annyi autóút, ennyi és annyi fölüljáró híd, és nem tudom micsoda, tehát mi aztán fejlődünk, mint a nem tudom micsoda. Úgy látom, hogy hatalmi oldalról ez a tematika van, vagy az uralkodik, ellenzéki oldalról pedig, hát hogy mondjam, mert több mindent akarok most megint egyszerre mondani, tehát a magam részéről valóban rendkívül fontos civilizációs vívmánynak tartom a demokráciát, azt gondolom, hogy valóban az emberiség ennél jobbat még nem tudott kitalálni a társadalmi együttélésre, és én is azt gondolom, hogy a demokrácia bizonyos vívmányai, úgy mint a hatalom megosztás elve például jelentősen csorbulnak és sérülnek itt Szerbiában, de mondjuk amikor ellenzéki oldalról ezeknek az értékeknek a hangsúlyozását látom vagy tapasztalom, akkor az nem tudom mennyire csapódik le a szerbiai átlagpolgárnak a inger küszöbére vagy az érzék szerveire, hát most próbáltam talán kicsit túl bonyolultan fogalmazni, tehát az a bajom ezzel, hogy ezt a témát én jogosnak és legitimnek érzem, de nem gondolom, hogy jelen pillanatban ez foglalkoztatná elsősorban a szerbiai szavazópolgárt.
Májusban a tömegmészárlások után úgy tűnt, hogy hát egy erőteljes társadalmi megmozdulás kezdődik. Tömegtüntetések voltak, ezeket elég jól becsatornázta az ellenzék egy része, amely aztán föl is vette ennek a tüntetés sorozatnak a nevét, mármint a listájuk, Szerbia az erőszak ellen. Aztán ugye, ahogy múltak a hónapok, hát, és ahogy ez Szerbiában lenni szokott, ugye egyre lanyhult ez a lendület, aztán jött a nyár, mindenki elment szabadságra, és lassan-lassan elhaltak ezek a tüntetések. Szerintetek mennyire indított be ez ez az egész sokk, mert tulajdonképpen tényleg néhány napig vagy hétig Szerbia sokkban volt, egy komolyabb társadalmi változást, és ezt mennyire tudta az ellenzék kamatoztatni?
De tulajdonképpen mert az előbbi kérdésre is tulajdonképpen ezt akartam reagálni, vagy erre akartam válaszolni, tehát ugye tőlük telhetően, tehát mi hárman próbáltunk egy kicsit készülni erre a műsorra, úgyhogy tudtam, hogy ez a kérdés előbb-utóbb majd fölvetül. A májusi tömegmészárlások, vagy tömeggyilkosságok, vagy mészárlások, vagy mindegy, milyen szempontból mindegy, hogy hogy nevezzük, és hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát próbálom sorba rakni a gondolataimat. Azt gondolom, hogy Vučić népszerűségére és pátoszára, és nem tudom miére, aurájára ez különösebben nem hat ki, aki az ő föltétlen híve, azt a májusi történések nem ingatták meg ebben a hitében. Ugyanakkor azt gondolom, és ez viszont valóban következmény, hogy annak a, azoknak a történéseknek a következményeként valóban kinőtt egy ilyen grassroot, mondanák az angolok, ugye tehát ilyen alulról jövő, mondanák magyarul, kezdeményezés, ami valamiféle szervezett politikai erővé tudott összeállni, vagy szerveződni, vagy formát alkotni, és ez a Szerbia az erőszak ellen. És az én olvasatomban, vagy nézetemben tulajdonképpen ez a december 17-i választásoknak a legizgalmasabb kérdése. Tehát nem érzem a rendszerváltó hangulatot, nem gondolom azt, hogy itt rezsimváltás lesz. Azt viszont egy érdekes és izgalmas kérdésnek találom és látom, hogy vajon tényleg mekkora jelentőségű politikai erővé tudott válni a Szerbia az erőszak ellen. Én nem tudtam ezekről az adatokról, amiket te az előbb itt ismertettél, engem már ez a 26% meglepett. Azt gondolom, hogyha ez a valóságban is így lesz, akkor legalább elmondhatjuk, hogy valami történt. Született egy politikai alternatíva, amelyből egy adott pillanatban rendszerváltó erő is lehet. Azt gondolom, hogy ez most nem ez a, az a pillanat, de ha már ez a mondjuk 26% valósággá válik, hogy ahhoz közeli eredmény születhet, akkor láttunk valami újat mégiscsak ezeken a választásokon.
Nagyon jó, hogy félbeszakítottál, mert erre nagyon jól rá tudok csatlakozni, nagyjából erről szerettem volna én is beszélni. Ugye, hogy megint a magyar politikából vegyem a párhuzamot, ugye ellenzékváltás, sokkal inkább ez várható ezen a választáson, vagyis hogy profilizálódik sokkal inkább az ellenzék. Ugye az előző választásnál az volt itt egy kicsit problematikus az akkori nagy koalícióval, hogy ott tényleg jobbtól balig, Európa baráttól orosz barátig mindenki egy rakáson volt. Itt viszont ez most így letisztulni látszik, mert ezek a pártok, amik ebben a koalícióba kerültek, ők alapvetően nyugatorientáltságúak, és nekem hatalmas nagy kérdéseket vet föl bennem, és őrület ez a pókerjátszma, ami az egykori néppárton belül zajlik. Ugye Miroslav Aleksić a tüntetésekkel emelkedett ki a szürke tömegből, és érdekes, hogy ott nagyon sokáig Jeremić egyáltalán tudatosan vagy nem tudatosan, de félrehúzódott, és az, ami most zajlik Jeremić és Aleksić között, ez hihetetlen. Tehát gyakorlatilag szétszakadt egy párt, és mind a két oldal azt állítja, hogy a többség ő mögötte áll, miközben nem hogy mi, hanem az ő koalíciós partnereik sem tudják ezt fölmérni, hogy valójában mondjuk abból a, mit tudom én, legyen egy 5%-os párt országos szinten, hogy ebből milyen arányba történt a szakadás a két oldal között. Viszont nagyon érdekes, és itt elgondolkodható az, hogy Aleksićet gyakorlatilag erre a pókerjátszmára, ahol tényleg nem tudni, hogy mi van a kezében, vagy van-e egyáltalán valami, ezzel ő gyakorlatilag olyan kiemelt helyet és annyi jelölt pozíciót kapott az összes létező szinten, ahol közösen indul ez a koalíció, mintha már most ők lennének az ellenzék vezető ereje. És ugye nyilván itt van az, hogy amikor felmerül a kérdés, hogy vajon Gyilaszék ezt megmérték, így látják, hogy így van, vagy pedig Gyilasz, mert ugye nem kell elfelejteni, hogy itt valószínűleg ő az, aki az, aki a tervezője ennek az ellenzéki történetnek, ahogy annak idején Gyindzsics volt, hogy ő tudatosan építi Alexityot és az ő pártját, mint egy új vezető, nemzeti, konzervatív, de Európa barát pártot egy következő választás felé. És hát ugye az is kérdés, amiről mi nem tudhatunk, hogy vajon a nyugati országok vezető politikusaival, diplomatáival, kinek milyen kapcsolatfelvételei vannak, mert nyilván, ha ők is rábólintottak, mert ez mindig visszatér, és háttérbeszélgetésekben is, hogy ugye rendszerint az a brüsszeli és berlini és washingtoni kérdés, illetve kérés, hogy mutassatok egy alternatívát, és akkor esetleg kiállunk Vučić mögül, és én azt gondolom, hogy itt Alexij fölépítése az most tudatosan zajlik az ellenzéki oldalon.
Na most erre viszont, ha megengeded, még én akarok reagálni, mert én most a Kornélre tudok reagálni, és akkor lassan Csaba, te nem jut szóhoz.
Mi ketten elpingpongozunk, ez jó lesz.
Igen. De azt gondolom, hogy egy jelenségre még érdemes felhívni a figyelmet. Te említetted már, mint Csaba, ott az elemzésedben, hogy talán ott a harmadik helyen van egy bizonyos, nem tudom, hogy kire szavazzak, nevű tömb. Ugye ez a mindenkori talán inkább ellenzéki hangulatú, de bizonytalan és biztos szavazatát nem tudni kire adó, de mégiscsak ez egy jelentős szavazóbázis. Na most egy igazán, és itt nem tudom milyen jelzőt használjak, egy igazán dörzsölt, egy igazán ravasz, egy igazán előre számító politikus ezeknek már föl is kínálja előre az alternatívát. És megpróbálom konkrétan megmondani, hogy mire gondolok, mert azt hiszem, hogy jó példát látunk erre épp a legutóbbi választásokon, ahol végül is az lett, hogy még talán én magam is beleestem ebbe a csapdába, hogy egyik írásomban azt írtam, hogy ugye két évvel ezelőtt voltak a választások, és megírtam, hogy hát az történt, hogy gyakorlatilag egypártival alakult a szerb parlament, csupán egyetlen ellenzékinek tekinthető erő került be, ez pedig az Alekszandar Šapić vezette SPASZ. És voltak olyan Vučićot talán nem kedvelő, nem szerető szavazók, ezek szerint nem kis számban, akik azt mondták, hogy nézd csak íme, egy politikai alternatíva, hát akkor szavazzunk rá. Nagyon gyorsan és azt kell mondjam, látványosan kiderült. Szerintem a Vučić-Šapić megegyezés a háttérben már a választások előtt jóval megszületett, ezt gondolom én, így utólag, akkor nem gondoltam valóban, én is bedőltem ennek a csapdának, mert már a választások másnapján Šapić kijelentette, hogy Vučić az egy nagyon okos és bölcs politikus, egy hónappal később úgy döntött, hogy pártostól beolvad oda, két hónappal később meg ő lett Belgrád főpolgármestere. Tehát a példával oda akarok kilukadni, hogy a dörzsölt politikus az azt csinálja, hogy oké, van itt egy szavazóbázis, aki engem nem szeret, nem baj, adunk ezeknek az embereknek, ezeknek a bizonytalanoknak egy-két-három ilyen alternatívát, csak szavazzanak azok közül valamelyik, de az úgyis az én emberem, már előre megvettem, vagy megegyeztem vele. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi kínálatban is van ilyen, és nem kísértem sajnos akkora mélységgel és alapossággal a választási kampányt és a részvevőket és a felszólalásokat, hogy konkrét tippem legyen, tehát ennél tovább nem megyek az elemzésbe, nincs konkrét tippem, de biztos vagyok benne, hogy van ilyen.
Hát, hogy más nem mondjunk, csak így mindentől függetlenül mondom, hogy Csedomir Jovanović is indul a választásokon. De ezt csak így mondom. Számokról akartam beszélni, csak röviden. Ugye 26%-ot jósol a közvéleménykutatási cég, amelyet idéztünk, a mostani úgymond demokratikus vagy Európa barát ellenzéknek. Csak hogy összehasonlíthassuk ezt, tavaly a választásokon 13,5%-ot ért el az Együtt Szerbia győzelméért koalíció, amely gyakorlatilag mondjuk Vuk Jeremics kivételével gyakorlatilag majd, hogy nem megegyezik ezzel. Azzal, hogy
a... Zelenovićék a különbség.
Kérem?
Zelenovicsék külön indultak.
Tavaly. Igen, ezt akartam mondani, hogy azzal, hogy a Moramo koalíció az külön indult akkor, és 4,7%-ot szerzett. Hát most nagyjából olyan 3-4%-ra jósolják Vuk Jeremicset, tehát ez a különbség, ez akkor nagyjából ez. Viszont mégiscsak egy plusz 10%-ot látunk, amit elképzelhető, hogy éppen a társadalmi megrázkódtatás eredményezett. Térjünk rá a vajdasági magyar választópolgárokra. Első körben az érdekelne, hogy mennyire látjátok azt, hogy meg tudják szólítani ezek a nem magyar előjelű pártok a vajdasági magyar választókat. Még csak annyit tennék hozzá, így tényszerűen, hogy ugye a VMS-nek van saját listája, és erről és a VMS kampányáról külön fogunk beszélni, de meg kell említenem azt, hogy egy vegyes koalícióban, egy nemzetiségi koalícióban a Magyar Polgári Szövetség, jól mondom, is jó. Indul. Azt hiszem 6. helyen található Rácz Szabó László ezen a listán, és a vajdasági választásokon, mert ugye a bevezetőben említettem, hogy vajdaságban is választunk, bár azt gondolom ez annyira irreleváns, hogy nem érdemes róla külön beszélgetnünk. Itt pedig a VMDK része egy koalíciónak, mégpedig a Vajdaságiak nevű listának, amelynek a vezére tulajdonképpen Bolyán Kosztres, aki most a Vajdasági Szociáldemokrata Ligát vezeti egyébként. És itt van, hát amennyiben bejutna ez a koalíció, akkor talán akár befutó helynek is nevezhető az, ahol Csonka Áron a VMDK-nak az elnöke szerepel a 6. helyen, úgyhogy van két ilyen lista, tehát amelynek vannak magyar tagjai, ugyanígy mondjuk a Szerbia az erőszak ellen listán is, hát az egyik emblematikus arc, vagy az az arc, aki a magyarok felé fordul, úgymond az öreg Anna, aki szintén egy befutó helyen van, azt gondolom, mire most is képviselő, ez szinte biztosra vehető, hogy szintén ott lesz a szerbiai parlamentben. Tehát az a kérdés, hogy mennyire látjátok azt, hogy mondjuk magyar szavazatokra gyúrnának más nem magyar előjelű pártok is.
Ez azért érdekes, mert ezzel kapcsolatban volt nekem néhány beszélgetésem. Egyébként hozzátenném, hogy van még egy magyarunk, Sebők Róbert, aki a Gyilasz párt szabadkai vezetője. Ő is, nem fogom megmondani, hogy hanyadik, de egy befutó helyen szerepel, és ő számít is a tartományi képviselőségre. Viszont azért érdekes a kérdésed, mert amikor ez a bizonyos beszélgetések zajlottak, akkor rettenetesen elszántak voltak ezek az általad említett ellenzéki pártok abban, hogy a magyar választókat is megszólítsák, különösen, hát nyilván itt északon, ahol vannak magyar választók. Viszont aztán én azt gondolom, hogy pontosan, ahogy a koalíció formálódott, és ezek a történetek így összeálltak, az lehetett valószínűleg, hogy belőtték ezt, hogy itt Belgrád az egyetlen reális cél, és én azt gondolom, hogy ez vitte el annyira nekik a fókuszt, hogy jelen pillanatban én azt mondanám, hogy egyáltalán nem is próbálnak a magyarokkal célzottan, mint nemzeti közösséggel kapcsolatba lépni, illetve megpróbálni magyar szavazatokat szerezni. Ez pedig azért érdekes, itt most a Csonka Liga féle koalícióra gondolok, hogy ugye Péter említette az elején, hogy még ő, illetve mi, akik ezt azért testközelből követjük, nekünk is sok minden így kisiklik. Nekem gyakorlatilag Csernik Árpi barátom 3 napja mondta, hogy van egy ilyen lista tartományi szinten, tehát nekem így teljesen kimaradt az életemből az, hogy a VMDK elindult egy listával ezen a választáson. Tehát, és akkor tényleg el lehet képzelni, hogyha egy magyar, hogy tulajdonképpen a másik magyar kisebbségi működő párt elindul a választáson, és ez annyira láthatatlan, hogy mi, akik ezt azért közelről figyeljük, mi is alig tudunk róla, akkor vajon hány vajdasági magyar választó tudja, hogy lehet a VMDK-ra is szavazni?
Persze ők mondhatják erre azt, hogy de mégis honnan értesülhettél volna róla, hogyha a Nemzeti Tanács által kiadott lapok meg médiumok egyáltalán nem foglalkoznak vele. Péter, hogy látod ezt a helyzetet, mennyire szólítják meg a magyar szavazókat?
Jó, hát első körben tegyük hozzá, hogy azt hiszem, hogy így a Cornell kiegészítésével pláne, tehát a felsorolásotok teljes és korrekt volt, igen, tehát a magyar, így vagy úgy, de magyar érdekeltségű politikai szereplőket felsoroltuk, azt gondolom, hogy kivétel nélkül. A kettő másik párt esetében értem alatta a Magyar Polgári Szövetséget, amelyik ugye koalícióban a köztársaságin, illetve a VMDK-t, amelyik ugye koalícióban a tartományin. Ne köntörfalazzunk, tegyük hozzá, ez mind a kettőjük esetében ez egy kényszer megoldás volt, messze meghaladja politikai erejüket és képességüket, hogy önállóan induljonak, valahol szeretnének egy kicsit ott lenni, esetleg ne adj Isten labdába rugni, ennek egyetlen módja, hogy becsatlakoznak valahova, hát ők ezt a becsatlakozást választották, nem nagyon volt nekik választási lehetőségük, ez egy kényszer helyzet. Magyar Polgári Szövetség esetében talán még annyit tegyünk hozzá, hogy amennyiben emlékezetem nem csal, ez nem az első ilyen próbálkozás, vagy mondjuk így megoldás, vagy döntés a részükről. Én azt hiszem, hogy már legutóbb is ilyen módon és ilyen koalícióban indultak gyakorlatilag mérhető eredmény nélkül. Nagyjából körülbelül ez várható most is. És hát nem is tudom megint csak, hogy fogalmazzak, hát mondjuk így, hogy keserű szájízzel, tehát némi keserű szájízzel válaszolok a te alapkérdésedre, Csaba, ami az volt, hogy mennyire hajtanak rá a nem magyar pártok a magyar szavazatokra. Van egy párt, amelyik elég agresszívan ráhajt a magyar szavazatokra, és amelyik ebben el is ér eredményeket, Szerb Haladó Párt a neve.
Ez azért lep meg engem, amit mondasz, mert én átnéztem a listáikat, és sehol nem látok egy magyar nevet rajta, de lehet, hogy valamit...
Mondhatnám nyugodtan, nem ezzel a módszerrel hajt rá, egészen más módszerekkel hajt rá a magyar szavazatokra, de megint csak nem kell olyan nagyon köntörfalazni, mert tanulmányok is születtek el. Mert azért illene akkor a tanulmány elkészítőjének a nevét is pontosan tudnom, remélem nem tévedek, Cöpta tanulmánya, hogyan kéri le, tehát, hogy na, gyerünk, hadarok, és gyerünk gyorsan sorrendbe. Tehát először is a Haladó Párt kinevezi a szociális központ igazgatóját az adott városban vagy községben. Aztán a szociális központ igazgatóján keresztül megvan az adatbázis, adott környéken melyik a társadalmilag legsérülékenyebb, legérzékenyebb és ennél fogva szavazatát legkönnyebben megvásárolható társadalmi csoport, oda csak ki kell küldeni az aktivistákat, vagy pénz, vagy egy zsák krumpli, vagy, hát láttuk ezt Magyarországon is, megint csak tegyük hozzá, vagy egy élelmiszercsomag, vagy ennek valamiféle kombinációja. Na, tehát ez az a bizonyos szavazatszerző módszer, amelyik működik, bizony-bizony működik, és ezt tanúsíthatom az ilyen több magyar községekben is, mint Zenta.
Igen, most ezt kicsit kiegészítem én is terepi információkkal, tehát konkrétan erről van szó, hogy ezt a szociálisan leginkább veszélyeztetett réteget célozzák meg, és hát ezeknek nyilván nem elvárásuk, hogy cserébe közülük valaki a listára kerüljön, hanem a már Péter által említett dolgokról van szó, tehát itt most nyilván nem fogok települést és nevet mondani, de a Szabadkai önkormányzat területéről beszélünk. Itt konkrétan az egyik faluban a helyi haladó elöljáró azzal toborozza be az idős, beteg és többnyire nyugdíjas embereket, hogy a kórházi különböző várólistákon előrébb kerülhetnek, hogyha a párt tagjaivá válnak. Ugyanitt egyébként, és akkor akik esetleg ráfutottatok, akkor kitaláljátok, melyik településről van szó. Tehát itt nagyjából havonta szerveznek a helyi kultúrotthonban egy ilyen haladó bálat, aminek az első része az úgy néz ki, hogy a hatalmas nagy vucsik panó előtt elmondják a kötelező politikai beszédeket, utána Kaja Pia Olimpia van, illetve lakodalmas zenekar, és konkrétan az az egyik videó azért volt hát ilyen sírva vigadós, mert a hatalmas nagy vucsik panó alatt ezek a szerencsétlen idős emberek torkuk szakadtából üvöltötték, hogy árva magyar kalász, meg adjatok a magyaroknak mindent vissza. Tehát politikai abszurd teljes egészében, de és gyakorlatilag az van, hogy helyi közösségi szinten a helyi haladó vezető a különböző ilyen falusi Facebook csoportokban a helyi VMS-es vezetővel vitatkozik, hogy akkor most kihozta az aszfaltot, a salakos úthoz az alapanyagot, illetve melyiküknek a házánál lehet a csomagokat átvenni. Tehát ez tényleg azt mondanám, hogy egy olyan, ugye Eszterházit idézve, ez az a szint, ami alá is még képesek süllyedni bizonyos emberek a politika miatt.
Hát igen, miután a Demokrata Párt lenullázta magát, és a VMS már szinte hátra dőlhetett a fotelben, hogy akkor most itt már nincsen konkurencia a magyar szavazatokért, akkor a Szerb Haladó Pártnak eszébe jutott, hogy ez nem is biztos, hogy olyan rossz dolog. Tavaly, a tavalyi választásokon, mert emlékeztetnék, hogy tavaly is választottunk, akkor a VMS 60 ezer szavazatot szerzett nagyjából a köztársasági választáson, ez 5 mandátumra volt elegendő. Mi az, amit megjósolnátok ezúttal a pártnak? Nyilván ez egy nagyon hálátlan dolog, és rosszul öregedő hát jóslat lehet akár, de mondjuk az alapján, amit tapasztaltok, mennyire intenzív a kampány, mire helyezik a hangsúlyokat, egyáltalán mit tudnak nyújtani az embereknek, és mit tudtak a közelmúltban nyújtani ez alapján, hogyan látjátok a lehetséges szereplését a VMS-nek? Péter kezdte.
Jó, hát ha én kezdem, akkor olyan sok kérdést tettél fel, hogy nem is tudom, melyikkel kezdjem a válaszadást.
Hány szavazatot fog kapni?
Igen, szavazatszám. Hát ugye egészen biztos, hogy kevesebbet fog kapni. Ennek a mértékét lehet esetleg jósolni. Nem biztos, hogy szeretnék jóslatokra bocsátkozni, de megállíthatatlan tendencia, akár a szavazatszámokat is nézzük. Jó, voltak kiugrások persze, amikor volt még tényleges magyar összefogás, most annyira nem menjünk bele a múltelemzésbe, de megállíthatatlan tendencia, ha megnézzük a Magyar Nemzeti Tanácsi Választások adatait is például, tehát a lefelé vonuló trend az elég egyértelmű, tehát mondjuk idáig merek elmenni a jóslásban, hogy 60 ezer nem lesz. Ám legyen akkor ennyiben pontosított a jóslatom, hogy valahol 50 ezer és 60 ezer között lesz, gondolom én. Viszont radikális csökkenésre sem számíthatok, mert ugye a VMS sikeresen megfojtotta, pályaszélére szorította, ellehetetlenítette minden potenciális politikai vetélytársát, tehát most már vetélytárs nélkül tud focizni a pályán. Ami nekem esetleg szembe tűnhető lehet úgy egyáltalán a választási kampányában, én legalábbis úgy vettem észre és úgy tapasztaltam, hogy az eddigieknél is jóval több pénzt költöttek el Facebook kampányra, és rendkívül agresszívak, aktívak, nyilván ez egy barátságosabb kifejezés, akkor maradjunk ebbe, rendkívül aktívak a Facebookon. Én úgy látom, hogy pénzköltés szempontjából ez egy jelentős különbség a két DMS választási kampány között, a múltkori meg a jelenlegi között. Én legalábbis nem tapasztaltam, hogy ennyire aktívak lettek volna. És még erre a kérdésedre válaszolok, hogy mire helyezik a hangsúlyt. Ugye nem kerülhető meg, nyilván nem kerülhető meg ebben a témában Pásztor István halála, mert hogy még a betű típussal is arra helyezik a hangsúlyt, hogy a választási szlogenben az első helyen az elnökünkért szó szerepel, és az van kivastagítva, tehát itt most még ebben a pillanatban legalábbis a VMS választási kampánya szerint, és ez tényszerűen vagy betűszerűen így néz ki, tehát az még a jövőnél is fontosabb ebben a pillanatban, hogy az elnökünkért vagy annak emlékéért menjünk el szavazni. Nem akarom ezt minősíteni valóban, nem csak morális, vagy éppen kegyeleti okokból, hanem hát majd a választási eredmény is megmutatja, hogy nem csak ahogy ezt Magyarországon szokás mondani, hogy szavazat a maximálás szempontjából ez egy helyes stratégia volt-e vagy sem.
Uh-huh. Én ezt egy másik irányba vinném el, ami nekem sokkal inkább szemet szúrt az egész történetben, és ha már Péter említette az elnök távozását, ugye a fotókon, amik megjelentek a temetésről, ott láthattunk egy hihetetlenül széleskörű budapesti fölvonulást, tehát a teljes magyar vezérkar tulajdonképpen itt volt, aki számít, egészen Kubatov Gáborig, akire azért nem jellemző, hogy Vajdaságban megjelenne. És én azt gondolom, hogy onnantól kezdve tulajdonképpen az a benyomásom, hogy itt most azt próbálják sugallni az emberek felé, hogy itt is Orbán Viktorra szavazunk. Tehát kezdve onnan, hogy Lázár János megjelent itt, hogy ide aktivistákat küldtek, hogy váratlanul hirtelen lett megint prosperitáti kampány, hogy nagyon rengeteg elindult ugye ez a Szeged-Szabadka vasút, tehát nagyon-nagyon sok olyan kézzelfogható történés van, amit konkrétan Budapestről intéznek, és én azt gondolom, most nyilván nem ez az adás témája, és ne is menjünk el ebbe az irányba, tehát viszont én azt gondolom, hogy a VMS innentől kezdve, hogy ugye egy erős és befolyásos embere, aki a jelenlegi arculatát kialakította, most távozott, én azt gondolom, hogy ez a sír körül látható társaság, ez azt jelezte, hogy a VMS innentől sajnos és valószínűleg nagyon fokozottan a Fidesz itteni meghosszabbított keze, fiókszervezete, szatellitja lesz, valami olyasmi, mint a szerblista Koszovón Vučićék szempontjából, tehát hogy gyakorlatilag távvezérléssel Budapestről intézik ezt. Nyilván az ő érdekük az, hogy a VMS-nek megint legyen egy frakciója 5-6 képviselővel a köztársaságban, úgyhogy megvan hozzá a mechanizmusuk, megvannak hozzá a források, ide küldték az embereket, akik segítenek ebben. Nyilván nem nézek M1-et, de gondolom ott is teret kap ez a történet, tehát nyilván az itteni magyaroknak meg lesz mondva, hogy aki Orbán Viktort szereti, az a VMS-re szavaz, és szerintem ez nagy mértékben kihatással lesz arra is, hogy 50 vagy 60 ezer, vagy az fölött, vagy az alatt lesz a szavazatok száma, mert ez nagyban függ attól, hogy nyilván ennek a típusú kampánynak és a budapesti üzenetnek is mekkora mobilizáló ereje lesz, mennyire lesz magas a részvételi aránya a magyar lakta körzetekben.
Nyilván annak nincs negatív üzenete, vagy negatív impaktja, hogyha azt mondják, hogy aki a VMS-re szavaz, az a Fideszre szavaz valójában. Viszont Lázár János itt járt, ugye, amikor ez a vasút át lett adva az utasforgalomnak, és mondott egy olyat, ami miatt ezt a videót később törölték bizonyos médiumokból, és ma is elérhető a videó olyan helyen, ahová nem ér el a párt keze, de Lázár János azt mondta, hogy aki Bálintra szavaz, az a mostani szerb kormányra adja a voksát. Még mindig kínos a VMS-nek az, hogy a szerb haladó párttal és a szocialista párttal képez koalíciót?
Én nem azt gondolom, hogy kínos, sokkal inkább azt gondolom, hogy ugye ha ez a mondat így elhangzik, akkor mi a te jogos kérdésed az, hogy hát akkor miért ne szavazzak direkt a szerb kormányra, tehát a szerb haladó pártra, akkor minek nekem a VMS? Szerintem sokkal inkább egy ilyen felhang érezhető ki az egészből, nyilván azzal együtt, amit már elmondtunk, hogy a haladók azért keményen hajtanak a magyar szavazatokra.
De minek a Fidesznek a VMS, hogyha tökéletesek a kapcsolatai a szerb haladó párttal, és ugye rendszeresen ott vannak a kampányrendezvényein is. Szijjártó Péter korábban felszólalt, és azt is mondta szerb nyelven, vagy hát szerbre hasonlító nyelven, hogy ha ő szerb volna, akkor a szerb haladó pártra szavazna. Szóval ehhez képest úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb elánnal támogatják a VMS-t és a VMS kampányát, mint mondjuk Szlovákiában a szövetség kampányát támogatták. Ott még ugye a kampánycsend idején is egy Fico interjút adott a közmédia, mármint a magyarországi közmédia, úgyhogy ott direktben úgy tűnt, hogy a legerősebbnek tűnő pártot támogatják, és nem a magyar szövetséget.
Jó, a Fidesznek azért kell a VMS, ugye főleg egy ilyen érzékeny pillanatban, amit már érintettünk, hogy elvesztette a vajdasági magyarság, ugye mondjuk így, hogy emblematikus vezetőjét. Nyilvánvaló semmilyen politikai megfontolásból a Fidesz most nem teheti azt, hogy még akár látszólagosan is kivonul, vagy kevesebb hangerővel, vagy kevesebb gőzzel támogatja a VMS-t. Ez a nemzetpolitikai üzenet, ezt a Fidesz mindig is nagyon fontosnak tartotta. Egyébként megint csak sok témát vetettél, vagy vetettetek föl, és kevés az idő. Nekem tetszik, és elfogadom Kordinak ezt a gondolatát. Valóban ilyen szempontból nem vizsgáltam ezt a VMS kampányt, de abszolút helyénvalónak érzem ezt a megközelítést, hogy tulajdonképpen a VMS kampány egy kicsit arra is próbál rájátszani, hogy aki aki a VMS-t szavaz, az Orbán Viktorra szavaz. Még csak gyors megjegyzés a részemről, ugye, mert észrevettem, hogy amikor Csaba T. Lázár János nevét említetted, akkor mind a ketten a Kornéllal egy kicsit mosolyra derültünk. Igen, valóban a Lázár Jánosnak volt egy ilyen kijelentése, amiről én azt gondolom, hogy bármilyen furcsán is hangzik, a Lázár János is ember, és előfordulhat vele, hogy fölkészületlenül érkezik. Tehát ő, én azt gondolom, sima. Lázárra egyébként is jellemző valamiféle kis lazaság, vagy flegmaság egy átlagos Fidesz fegyelemhez képest. Ugye mindig is híres volt erről a kicsi, vagy éppen nagy különutas kiszólásairól. Tehát én azt gondolom, hogy ez simán csak egy átgondolatlan, meggondolatlan kijelentés volt a részéről. Nem túl vészes, nem túl káros, mert a VMS ezzel sok szavazatot nem veszített, de viszont egy kicsit még mindig kínos. Én azt gondolom, hogy kicsit azért még mindig kínos a VMS számára fölvállalni ezt a haladókkal való kapcsolatot.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok mindezt, ennyi fért a mai műsorunkba. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 80, pontosabban 98. adása. Ebben az évadban, pontosabban a jövő héten még egy epizódot levetítünk, ez lesz a 99. És hogy a 100. is megérjük-e, az kizárólag önöktől függ. Itt láthatják a képernyőnkön az észmétert, jelenleg a mutató 27%-on áll, legalább az 50%-ig, azaz havi 200 eurós támogatási szintig szeretnénk eljutni, ugyanis ez garantálná azt, hogy februártól folytatni tudjuk ezt a műsort, de természetesen a cél az volna, hogy eljussunk a 100%-ig, ami lehetővé tenni a fejlesztéseket is, és azt is, hogy több munkatárssal egy színesebb műsort készíthessünk hétről hétre. Az aktuális állást követhetik a Patreon oldalunkon, amelynek a címét megtalálják a leírásban. Arra kérjük Önöket, amennyiben nem is támogatnának bennünket egyelőre, akkor is látogassanak el a Patreon oldalra, ahol lehetőség van ingyenes regisztrációra is, és majd később eldöntik, hogy esetleg érdemes-e az észverést támogatni. Ezt a műsort megnézhetik a Facebookon, és ugyancsak a YouTube csatornáján, az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Kérjük, amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel az Autonomia YouTube csatornájára, és természetesen hanganyag formájában is a különböző podcast platformokon ott leszünk, a Spotify-on, Google, Apple Podcast-on szerdától elérhetőek leszünk. Annyit még elmondanék, ez fontos abból a szempontból, hogy kedden kerül adásba ez a műsor, de már hétfőn este fölvettük, tehát hogyha valami váratlan történik a keddi nap folyamán, akkor arról azért nem beszéltünk, mert nem tudtunk róla. Egy hét múlva találkozunk, akkor a választási eredményeket fogjuk értékelni vendégeimmel, addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra, viszonthallásra.